Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a 360. dicséretünk első három versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 360. dicséretünk első három versét énekeljük, az első vers így kezdődik: Szent egek, minden boldogok hajléki. Fohászkodjunk, testvérek! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. övé a dicsőség most és örökkön örökké. Hálaadással imádunk téged, mennyben lévő Úr Jézus Krisztusunk, és imádattal borulunk le előtted ebben az órában, amikor a te mennybe meneteledre emlékezünk. Dicsőítünk téged azért, amit elvégeztél, érettünk itt a földön, és magasztalunk téged mindazért, amit végzel ott fenn a mennyben érettünk. Köszönjük te neked, hogy kedvesek lehetünk a te színed előtt, hogy közben jársz érettünk az atyánál. Köszönjük te neked, hogy szent lelked által vigasztalsz, erősítesz és bátorítasz bennünket, míg nem meglátunk téged. Kérünk is, hogy légy segítségül most is ebben az órában, erősítsél bennünket a hitben, vagy hívjál hitre, ha még nincs az ott bennünk, és engedd, hogy a beléd vetett reménységünkben meg ne inogjunk, a kételkedés tőled el ne szakítson bennünket, hanem hadd jussunk bizonyosságra felőled, és ezáltal a mi személyes sorsunk felől is. Így légy és maradj közöttünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetének első 14 versét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetének első 14 versében a következőket találjuk megírva. Az első könyvet arról írtam, Teofilusom, amit Jézus tett és tanított kezdettől egészen addig a napig, amelyen felvitetett. Miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Ő így válaszolt. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta előtt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, ímé két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta, Galileai férfiak, miért állatok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazaértek, felmentek a felső szobába, ahol meg voltak szállva, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon a Zélóta és Júdás a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus földi küldetésének az utolsó pontját látjuk és szemléljük ezen a mai napon, amikor Jézus mennybe menetelére emlékezünk. Annak a küldetésnek, amely kapcsán Jézus eljött a mennyből ide a földre, tulajdonképpen két oldala volt. Az egyik oldala és az egyik olvasata ennek a küldetésnek a megalázás és megaláztatás. Míg van egy másik oldala, ez pedig a felmagasztalás, a megdicsőülés. A megaláztatást általában addig szoktuk érteni, ameddig Jézus születésétől el nem jutunk az ő kereszt haláláig és eltemettetéséig. És onnantól kezdve az ő dicsőségéről és felmagasztalásáról szoktunk szólni és beszélni. Így látjuk az ő földi küldetésének két oldalát. Jézus Krisztus kereszthalála utáni felmagasztaltatásának és megdicsőülésének azonban több lépcső foka van. És ez szépen adja elénk az apostoli hitvallás. Összesen 4 ilyen lépcsőfokot szoktunk ebben a megdicsőülésben megkülönböztetni, melyek egyre magasabbra, egyre nagyobb dicsőségbe vezetnek. Azt mondjuk a hitvallásunkból, hogy halottaiból feltámada. Ez az ő megdicsőülésének az első foka. Aztán úgy folytatjuk, hogy felment a mennyekbe. Aztán úgy folytatjuk, hogy ült a mindenható Atya Istennek jobbjára. És a végső dicsőség arról szól, hogy onnan el fog jönni ítélni eleveneket és holtakat. Amikor Jézus földi életéről gondolkodunk, akkor sokszor véget érnek a hívő emberek gondolatai ott, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten, megszerezte nekünk a bűnbocsánatot, elhordozta helyettünk a büntetést. Vannak, akik még ehhez mindenféleképpen hozzákapcsolják a feltámadást, és ezt bizonnya helyesen is teszik, de úgy tűnik, mintha az utána következő dolgok, amelyek Jézussal történtek, már nem lennének nekünk olyan fontosak. Talán az is egy kicsit becsap bennünket, hogy maguk az evangéliumok és az apostolok cselekedeteiről írott könyv is csak néhány versben emlékezik meg arról, ami Jézussal a feltámadás után történt. És ezzel beleesünk abba a tévhitbe, minthogyha azoknak, amelyek Jézussal a föltámadás után történtek, nem lenne súlyuk, vagy a megváltásunk szemszögéből nem is lennének annyira lényeges lépések és momentumok. Pedig a kereszténység, a hívő emberek egyik legfontosabb támasza az életben az, testvérek, hogy ami Jézus Krisztusunk, megváltó Urunk él, és hogy ő ott van fönt a mennyben. Nem csak az, ami hitvallásunknak erőssége, és ami szívünknek bizodalma, hogy Jézus föltámadt és él, hanem pontosan az, hogy ott van fönt a mennyben. És nem véletlen, hogy az az első általános egyetemes hitvallás, amit a keresztények megfogalmaznak, már lépésről lépésre elvezeti a hitvalló gondolatait Jézus dicsőségébe, akkor nem csak arról szól, hogy feltámadt a halottak közül, hanem kimondjuk ebben a hitvallásban, hogy felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Ma arra keresjük a választ, hogy tulajdonképpen miért is van Jézus ott a mennyben, és miért is olyan nagyon fontos, hogy az ő életének, földi pályájának ezt az állomását ne bagatelizáljuk, és ne felejtkezzünk meg ennek fontosságáról. Az első válaszunk erre a kérdésre, hogy miért is van Jézus a mennyben, nagyon gyerekesnek tűnhet, mégis ki kell mondjuk, azért, mert véget ért, beteljesedett földi küldetése. És noha ezt nem tartjuk mi olyan nagyon nagy dolognak, de azért hadd beszéljek a testvérek között erről néhány mondatban. Van olyan, hogy valaki fiatalon, vagy általunk fiatalnak ítélt korban meghal és elmegy közülünk. És akkor szokták is mondani az emberek, hogy élhetett volna még, mennyi minden nem merített ki az életből, mennyi mindent megérdemelt volna, és talán mögötte itt maradtak félbeszakadt dolgok is. Amikor Jézus mennybe meneteléről, az ő földről való elmeneteléről gondolkozunk, akkor a Biblia azt mondja nekünk, hogy Jézus a földön, az ő földi küldetésében mindent elvégzett, amiért ő ide érkezett. És ez azt jelenti, hogy nem kell hiányérzetünk legyen vele kapcsolatosan, mint ami általában szokott, hiszen ki az, aki ne gondolna közülünk arra, milyen jó lenne, ha Jézus itt járna közöttünk a földön most is. Milyen jó lenne, ha ide jönne az Isten tiszteletünkre. Vagy milyen jó lenne, ha a tévécsatornák közvetítenék egyenes adásban, hogy mit csinál, hol jár. De nem kell hiányérzetünk legyen mégsem, mert Jézus földi életéből semmi sem maradt ki. Semmi sem maradt ki. Ez azt jelenti, testvérek, hogy nem maradt betegen senki, akinek Jézus által meg kellett gyógyulnia. Ez azt jelenti, hogy nem maradt megkötözötten senki, akinek Jézus kellett, hogy elhozza a szabadulást. Ez azt jelenti, hogy nem maradt éhesen senki, akinek Jézus kezéből kellett az ételt megkapnia. Hogy összefoglalóan mondjam, nem maradt Isten élmény nélkül senki, aki Jézus Krisztus által kellett, hogy az Isten dicsőséges személyét meglássa, hogy vele találkozása legyen. Nem maradt semmi befejezetlenül Jézus után. Nem maradt semmi úgy, hogy azt ki kellene bármivel is egészíteni. Nem hagyott Jézus félbe sem semmit, hogy ahhoz nekünk bármit hozzá kelljen toldozgatni, hogy magyarázkodni kelljen, hogy valamit utána dugdosni kelljen, hogy valamit le kelljen tagadni abból, amit ő itt a földön elvégzett, mert ő tökéletesen elvégzett mindent, amiért eljött. Testvérek, az Ószövetség nagyjairól emlékezik úgy a Szentírás, hogy meghaltak késő vénségükben, betelve az élettel. De még ez a csodálatos jelző, amit a történetírók használnak, például Ábrahámra, ez sem azt jelenti, hogy Ábrahám minden tökéletesen elvégzett volna az ő életében. Ábrahám ember volt, voltak bűnei, voltak mulasztásai, voltak rossz döntései, voltak Istennel csodálatos megtapasztalásai, és azt mondja az életéről a Szentíró, hogy késő vénségében betelve az élettel halt meg. Elég volt, kimerítette azt, amit az életben az ember kaphat. Jézus nem betelt az élettel. Jézusról nem ezt mondja a Szentírás, hanem ő rá úgy emlékezünk, mint aki mindent tökéletesen és jól végzett el. Testvérek, voltak olyan időszakok Jézus életében, amikor az emberek azt gondolták, hogy az, amit Jézus tesz, nem tökéletes. Volt olyan, hogy Jézus látszólag későn érkezett meg egy házhoz, ahol volt egy beteg kislány. És az udvaron azt mondták neki a zsirató asszonyok, és azt üzenték meg az úton lévő Jézusnak, hogy nem kell már jöjjél, mert nincs értelme, meghalt a gyermek. Jézus máshogy látta ezt a dolgot. Ő nem érezte úgy, hogy el van késve, és ő nem érezte úgy, hogy ne lenne pontosan abban az időben, ott, amikor neki ott kell lennie. Maga mellé veszi Pétert, János, Jakabot, bemennek oda a szobába, és ez a kislány életet kap Jézustól. Aztán egyszer hívják Lázárhoz, az ő barátjához, de mire odaér, már sírba van. Úgyhogy az emberek azt mondják, Jézus, majdnem, de nem elég időben. És milyen érdekes, hogy Jézus nem azt mondja, hogy elkéstem, hanem elmegy a sírhoz, és azt mondja, hengerítsétek el a követ, és előhívja Lázárt. Testvérek, Jézus soha nem késett el semmiről, minden tökéletesen elvégzett abban az időben, úgy, akkor, azon a módon, ahogy ez számára elrendeltetett. És amikor ez beteljesedett, életére, halálára, feltámadására, sőt, a feltámadása utáni tanítására vonatkozólag is, hiszen ezt olvastuk itt, hogy a feltámadás után megjelenik és tanítja a tanítványait, akkor elmegy a mennybe. Mondhatnám így is, de ne értse senki félre, hogy Jézusnak azok után, hogy mindent, amit a Földön neki el kellett végeznie, elvégzett, nincs keresni valója itt a Földön. Nincs keresni valója itt a Földön. Szokta volt mondani édesapám meg édesanyám gyerekkorunkban, amikor már elvégeztük a dolgunkat, hogy elvégeztétek? Igen, akkor sipilc innen. Nincs itt több dolgotok. Hát sokan vagyunk, 11-en vagyunk testvérek, tudják a testvérek, hogy hát aztán sok gyerek egy kis helyen, hát hogy rád bíztam, végezd el, aztán mehetsz a dolgodra. Testvérek, Jézus mindent tökéletesen elvégzett, és ez azt jelenti, hogy nincs többé itt, abban a formában, abban a küldetésben dolga a Földön. Még akkor sem, ha mi úgy érezzük, hogy jobb lenne, ha ő itt lenne. Nem tőlünk kapta a feladatot, a küldetést, nem is nekünk tartozik vele elszámolással, de a mennybe menetele azt jelenti, hogy a földi küldetése beteljesedett. És ez nekünk azt is jelenti, testvérek, hogy Jézus nem jön vissza erre a földre. Nem jelenget meg itt senkinek, nem üzenget senkinek, mert amit a földön el kellett végeznie, az tökéletesen elvégezte. Nem ad új kijelentéseket, meg új tanításokat, mert nincs erre szükség. Amiért jött, azt elvégezte. Másodszorban erre a kérdésre, miért van Jézus a mennyben, azt a választ adjuk, hogy azért, mert még nem ért véget az ő küldetése. És most lehet, hogy azt mondják a testvérek, az előbb meg azt mondtuk, hogy véget ért, csak oda tettem egy kis jelzőt. Az, hogy az ő földi küldetése. De Jézus küldetése több, mint földi küldetés. És ezt nagyon egyértelművé teszi számunkra a Szentírás. Jézus a földön tökéletesen elvégezte azt, ami számára elrendeltetett. De ez nem azt jelenti, hogy az ő küldetése véget ért. Bármilyen furcsa, Jézus céllal ment a mennybe. Nem csak azért ment el a mennybe, mert most már hova menjek innen a földről, hát itt már nincs dolgom, akkor elmegyek vissza a mennybe, hanem a Szentírás azt mondja nekünk, hogy Jézus céllal ment a mennybe, hogy folytatódjon ott az ő küldetése, mert ott még nem ért véget az ő küldetése. Azt mondhatjuk, hogy ott és onnan folytatja övéinek az üdvözítését. Nem azt jelenti a mennybe menetele, hogy becsukta az ajtót a felhő égben, és többet nem foglalkozik azokkal, akikért az életét adta. Hanem azt jelenti, hogy innentől kezdve ott és onnan folytatja övéinek az üdvözítését. Itt beszél arról a tanítványoknak, így olvastuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, akik azt kérdezik tőle, hogy most akkor már visszaállítod a királyságot Izraelnek? Na most akkor már végre eljön a nagy birodalom ideje, Jézus? Azt mondja, hogy nem ennek van most az ideje, hanem azt mondja Jézus, hogy majd eljön a Szentlélek. És ő majd megvilágosít benneteket, majd megtanít benneteket. De csak akkor jöhet el, ha Jézus tanítványok közül elmegy. Most tehát Jézus onnan a mennyből elküldi a Szent Lelket, aki megvilágosította a tanítványokat Jézus dolgai felől. Megvilágosította őket. Testvérek, nehogy arra gondoljunk, hogy az alatt a pár nap alatt, ami Jézus mennybe menetelétől pünkösdig eltelt, a tanítványok nagy lexikonokat olvasgatva hirtelen megértették és fölfogták, vagy valami gyors talpaló tanfolyamon kiképezték magukat prédikátornak, hogy aztán majd hirdethessék pünköstkor azt az evangéliumot, amit még ma sem értenek sokan. Arról van itt szó, hogy Jézus elmegy a mennybe, onnan elküldi a Szent Lelket, aki megvilágosítja a tanítványokat, mind Jézus felől, mind pedig az ő dolguk felől. Mert nem olvasuk azt a tanítványokról, hogy Jézus elmenetele után búslakodva, szomorúan összejöttek volna, és síratták volna, hogy Jézus elment közülük, vagy hogy valamifajta nosztalgia járatot építettek volna, hogy földolgozzák azáltal Jézus életét, és újból ezt ismételgessék. Hanem mit olvasunk róluk? Az, hogy Jézus elmegy közülük, ezek meg visszatérnek Jeruzsálembe, Jézus azt mondta, hogy várakozzanak, ők ott összejönnek, imádkoznak ott, ahol együtt vannak, és várják, hogy Jézus ígérete beteljesedjen. És amikor pünköstkor beteljesedik Jézus ígérete, akkor meg azt olvasjuk, hogy kimennek az utcára, és elkezdik hirdetni az igét. Nem olvasunk arról, hogy kimennének oda a mennybe menetel helyére, és várnák, hogy na majd minket is csak elvisz már innen Jézus, hanem a Szentlélek megvilágosítja őket afelől, hogy most az a dolgotok, hogy az ígét hirdessétek, hogy elmondjátok az embereknek Jézus titkát. Jézus tehát folytatja a mennyben övéinek az üdvözítését. Elküldi a Szent Lelkét, megvilágosítja a tanítványokat, és azt tudjuk az írásból, hogy minden időben Szent Lelke által gyűjti magának az újabb és újabb tanítványokat. Úgy is folytatja Jézus az ő küldetését a mennyben, hogy árasztja ránk mennyei áldásait és erőit. Úgy mondja nekünk a Szentírás, hogy az egyház az Krisztus teste. Minden időben a hívők olyan viszonyban vannak Jézussal, aki a mennybe van, mint a testünk tagjai egymással. Azt mondja az írás, hogy Jézus a fej. Ő fönt van a mennyben. Mi meg a tagok vagyunk itt lenn a földön. És ahogyan a testben van vérkeringés, ahogy a gondolatainkból mozdulatok lesznek, úgy Jézus mennyben való szolgálata, küldetése, és az ő mennyben való szolgálatának és küldetésének az eredménye, hogy árasztja az ő mennyei áldásait ide a földre, az övéire, erőt ad nekik, vezeti őket. Éppen ezért újból és újból elmondjuk, hogy az egyház, mint Krisztus teste, mindig azzal kell elfoglalva legyen, amit a fej, Krisztus ránk bízott. Nagy baj az, hogy ha valaki úgy gondolkozik, ki szeretnék menni az ajtón, de a lába meg elindul abba az irányba. Mi nem is tudjuk ezt elképzelni, nem? Hát úgy gondoljuk, hogy az a természetes, hogyha elhatároztam, hogy kimegyek azon az ajtón, akkor a lábam abba az irányba fog engem vinni. Testvérek, Jézus irányítja, erővel látja el az övéit, és az övéi mindig abba az irányba mennek. Mindig azon az úton járnak, amit a fej számukra megszabott. Azok az erők éltetnek bennünket, amelyeket a mennyből kapunk. Mi nem magunkba bányásszuk az erőt. Mi nem energiaforrásokhoz megyünk, hogy föltankoljuk magunkat. A mi erőnk erre a földi életre az a fejtől van, Jézustól van, aki az ő lelke által áldásait és mennyei erőket közöl velünk. Nem kell persze itt most semmi olyan energiavonalakra, meg aurákra, meg minden egyebekre gondolni, amikre a modern ember már gondolni vél, amikor ezt hallja, hanem egészen egyszerűen azt kell nekünk megértenünk, hogy a számunkra láthatatlan Jézus Krisztus valóságosan, valami rejtett módon az ő lelke által olyan hitet ébreszt bennünk, hogy elvesz belőlünk minden kétségeskedést. És ezáltal erőt ad nekünk arra, ami ma van, meg erőt ad arra, ami holnap lesz. Erőt ad az életre, és bármilyen furcsa azt kell, hogy mondjuk, erőt ad még a halálra is. És ez szépen példázza az első keresztjének mártírsága, akik még a halálra is, a mártír halálra is megkapták az erőt. Mindemögött Jézus Krisztus áll, aki a fej a mennyben. Azt is elmondja nekünk az új szövetség, hogy Jézus közben jár az övéért, azaz képvisel bennünket a mennyben. Ezért van az, amiről sokszor szólunk itt közösségünkben is, hogy Isten gyermekeiként, bűneink ellenére, Isten mégis irgalmasan bán velünk. Nem szabad, hogy ez bennünket arra serkentsen, hogy ha mi ezt megkapjuk Jézus Krisztusért, akkor ne is vegyük annyira komolyan a bűnöket. Sokkal inkább arra az alázatra kell bennünket indítson, hogyha nem volna Jézus a mennyben, akkor a mi életünk itt a földön egy pillanat alatt válna semmivé. De ő ott van, közben jár érettünk. Elhordozza mindazt, amivel az Atya bennünket sújtana, mert már el is hordozta mindazt, amivel a mi bűneinkért Isten bennünket sújtana. És ennél még többet tesz, közvetíti számunkra az Atyát, az Atya szeretetét. Magyarán Isten gyermekei, a hívők, a keresztjének, azt kapják itt a földön, amit a fiú kap a mennyben. Nagyon jó dolog ezt megértenünk, és talán amikor ezt megértjük, akkor értjük meg azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Mi azt gondoljuk, hogy a rossz dolgok nincsenek a javunkra. De amikor megértjük, hogy Jézus Krisztus által azt kapjuk, amit a fiak kapnak az atyától, akkor ezt is megértetjük, hogy akkor még a rossz dolgok is, amiket mi rossznak vélünk vagy látunk, a leginkább a javunkat fogják szolgálni. Mert az atya szereti a fiút, és szereti mindazokat, akiket a fiú képvisel ő előtte. Így kell nekünk minden időben látnunk Jézus küldetését, amely véget ért ugyanitt a földön, de nem ért véget a mennyben. És mindaddig, amíg az ő testének tagjai mind össze nem gyűjtetnek a történelemben, addig Jézus küldetése ott a mennyben újra és újra megújul és folyik. Nem azzal ér Jézus küldetése véget a mennyben, hogy mi eljutunk a hitre, hanem egészen addig folytatódik Jézus küldetése a mennyben, amíg mi oda nem állunk az Atya színe elé. Van egy harmadik dolog is, amiről még röviden szólok a testvéreknek. Miért van Jézus a mennyben? Egyfelől, mert nem ért még véget az ő küldetése, másfelől, mert véget ért földi küldetése, harmadsoron pedig azért, mert megdicsőülésének végső foka a mennyen kívül elképzelhetetlen. Azt mondtuk, fölment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Azt mondjuk a hitvallásunkban, és ezt tanítja a Szentírás, hogy Jézus ítéletre fog újra ellátogatni erre a földre. Kiket fog ítélni? Élőket és holtakat, azaz látható és láthatatlan világot. Embereket, angyalokat, démonokat, így mondhatjuk látható és láthatatlan világot. Testvérek, a földről a láthatatlan világ uralhatatlan. Uralhatatlan. Ezért intünk mindenkit, aki a láthatatlan világ erőivel és személyeivel valamilyen módon kapcsolatra kíván lépni, hogyha az a láthatatlan világban való személy nem Isten, nem Jézus, akkor vigyázzon, mert olyan területre téved, ahol többé nem úr. Ezt általában nem szokta vitatni senki, hogy a láthatatlan világ hatalmasabb, mint a mi látható világunk. Nagyobb erők azok, amelyek ott léteznek, mint amelyek itt a földi életben léteznek. És ha valaki a láthatatlan világból nem Istennel lép szövetségre, nem Isten kezébe teszi a kezét, az félelmes és veszedelmes helyzetbe kerül. Mert a földről a láthatatlan világ uralhatatlan. De és végre nem úgy van, ahogyan ezt sokan gondolják, hogy a médiumok azok bele szólnak a szellemvilágba, azok meg mind a kisiskolások fölsorakoznak. Ez csak a látszat. Ez csak a látszat. A valóság az, hogy a földi ember számára semmiféle uralom nem adatott a láthatatlan világ felett. És nagyon sok olyan tudatlan, aki újat húz a láthatatlan világ erőivel és hatalmaival, végül elmegyógyintézetben, vagy a halálban végzi. Mert azok az erők eluralják, és nem tud velük mit kezdeni. Nincs belőle szabadulás. Jézus fölemeltetik, megdicsőül, a láthatatlan világ élére kerül, az Atya jobbjára, mert csak onnan jöhet el ítélni a látható és láthatatlan világot. Testvérek, a Szentírás nem azt mondja, hogy Jézus győzelme csak annyira lesz elég, hogy itt a földön rendet tegyen. A tanítványok ennyit vártak Jézustól, mikor állított helyre Izrael királyságát. Jézus dicsősége és hatalma, ennél sokkal nagyobb hatalom. Jézus ítélete mennyire földre ki fog terjedni? Azt mondja, föltámadnak mindazok, akik valaha éltek a földön. Jézus, ahogy vasárnap hallottuk, együtt lát. Láthatókat és láthatatlanokat. És mit is mondott, mielőtt elment volna innen a földről? Nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. Az az ítélet, amelyre majd Jézus megjelenik, láthatók és láthatatlanok felett való tökéletes ítélet lesz. És nem véletlen mondja a Szentírás azt, hogy ott a mennyben nem lesz többé köny, nem lesz fájdalom, nem lesz sírás, azért, mert Isten Jézus Krisztus által egyszer s mind ítéletet fog hozni minden gonoszság felett. Annak mindenféle hatásától meg fogja szabadítani mindazokat, akik az övéi. Testvérek, ha Jézus nem megy a mennybe, ha itt jár a földön közöttünk, ha a látható világ korlátai közé rekesztetett volna, akkor elképzelhetetlen lenne számunkra, hogy ő majd egyszer meg tudná ítélni a láthatatlan világ erőit. Mellékes dolog, hogy Jézus a mennyben van. Átléphetünk ezen, nem kell ezzel sokat foglalkoznunk. Remélem, hogy talán értjük ezen a mai estén azt, hogy egyáltalán nem mellékes dolog. Sőt, ahogyan mondtam, a mi keresztjén életünknek legfontosabb támasza, életünkre és halálunkra nézve az, hogy a mi megváltó Jézusunk, Urunk, Királyunk, ott a mennyben van. És amikor az ő életére gondolunk, amelyet eltöltött itt közöttünk a földön, erősödjünk meg abban a bizonyosságban, tökéletes élet volt. Nem hiányzott belőle semmi, és nem is volt az több semmivel sem annál, mint amit neki itt a földön el kellett végeznie. Soha ne felejtkezzünk el arról, s erősítsen bennünket az, hogy ő, a mi fejünk, ott van a mennyben. Szent lelke által világosít, áldásait, mennyei erőit közli velünk, hogy megfuthassuk azt a küldetésünket, amire bennünket itt a földön elhívott. Hogy abba az irányba menjen a mi életünk, ahova ő, a fej, elindított bennünket. És könyörüljön meg rajtunk, hogy megértve az ő titkát készülhessünk úgy az ítélet napjára, amely minden bizonnyal eljön, hogy abban majd, mint igaz bíró elé, úgy járulhatunk, mint gyermekek, mint fiak. Nem mint elítéltek, hanem mint megmentettek. Boldog az az ember, aki így tud előre tekinteni. És ha ez a világ riaszt is bennünket azzal, hogy ilyen atomháború, olyan tömegszerencsétlenség, ilyen aszteroida, meg olyan természeti katasztrófa, mi egy dologban, mint Krisztus megváltottjai biztosak vagyunk, hogy akárhogy is ér itt véget a mi földi életünk, Jézus Krisztus, mint igaz bíró elé nyugodt szívvel járulhatunk oda. És ha meglátjuk őt az ég felhőin, nekünk nem menekülnünk kell, hanem hozzá és elé járulhatunk, azzal a szent bizonyossággal, hogy ő mindent elvégzett értünk, adja ezt a bizonyságot a mi szívünkbe, a mi megváltó úrunk. Amen. A 367. dicséretünk első versét énekeljük most, válaszul Isten igéjére, a 367. dicséretünk első versét, emeljük Jézushoz szemünk. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Igen, Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged azért, mert bennünket is ébrezgetsz, és emlékeztetsz bennünket arra, hogy bizony közel a te jöveteled, melyre csak azok készülhetnek nyugodt szívvel, de nékik nyugodt szívvel is kell erre készülniük, akik a te megváltottjaid, akik hisznek te benned, akik ismernek téged, mint egyedüli közbenjárót az Atya színe előtt. Köszönjük neked, hogy eljöttél erre a mi világunkra, és köszönjük te neked, hogy maradéktalanul mindent elvégeztél, amiért elküldettél. Nem tudnánk semmit hozzátenni ahhoz, amit te végeztél, Jézus. Kérünk, könyörüljél is meg rajtunk, hogy ne gondoljuk azt, hogy bármiben is kiegészítésre szorul a te műved. Köszönjük, hogy tökéletes voltál minden tekintetben, és így tökéletes volt a te földi szolgálatod is. Magasztalunk téged, hogy gyenge, sokszor kicsiny hittel elmondott kéréseinket, emberi gagyogásunkat oda viszed az Atya színe elé, és meghallgatott imádságaink éretted, és miattad lesznek azokká. Köszönjük te neked, hogy erre is emlékeztetsz bennünket. Köszönjük szent lelkedet, akit küldesz, és akin keresztül meg-meg újítasz bennünket. Erőt adsz nekünk a mára, a holnapra pedig reményt. Légy áldott ezért, Jézus Krisztus. És légy áldott azért is, hogy egyszer annak a kettősségnek, amiben most élünk, egyszer s mindenkorra véget fogsz vetni, mint igaz ítélő bíró. Köszönjük, hogy ez lehet a mi reménységünk a jövőnkre nézve. Miközben az ördög megkísért, és sokszor el is buktat bennünket. Dicsőítünk azért, mert láthatunk téged, aki mint igaz bíró egyszer mindenek előtt és mindenek fölött kihirdeted és végrehajtod a te végleges és visszavonhatatlan ítéletedet. És köszönjük, hogy ez a tieid számára az örök boldogság lesz. Köszönjük, hogy ebbe hívogatsz most bennünket. Köszönjük, hogy tart még kegyelmennek drága ideje. Adjad, hogy megragadhassunk téged. Így munkálkodj a mi szívünkbe, és bátoríts el bennünket a kételkedés nélkül való hitre és bizalomra te benned. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.